A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
És folytatjuk is a beszélgetést Bot Péter Ákossal és Plesinger Gyulával. A következő kérdésem az az lenne, hogy ugye már említettük azt, hogy ugye augusztusban kapta az első olyan megjegyzést, nyomást a jegybank, hogy talán csökkenteni kéne a kamatot, és ugye szeptember 1-ével az otthonstart elindult 3%-os kamattal, majd utána nem sokkal később pedig elindult a 3%-os KKV hitel, illetve nem elindult, hanem kibővült, mert a beruházási hitel már egyébként is 3%-kal ment, és a likviditási hitelt vitték le 3%-ra. Most ez a helyzet, most nem azt kérdezem, hogy a kettős kamatrendszer az mennyire jó egy piacgazdaságban, hanem hogy engem azért emlékeztet arra a helyzetre, amikor te voltál a monetáris tanács tagja, ugye 2013 a növekedési hitelprogram. Az ott 2,5% volt a kamat, hogyha jól emlékszem. Van analógia, és ha igen, akkor micsoda, és vagy mennyiben különbözik a kettő?
Elméletileg van analógia, mert ugye azt mondják, hogy amikor leül a gazdaság, akkor stimulálni kell, és akkor ki kell használni a kapacitásokat, és amikor a bizonyos kibocsátási rész negatív, akkor tulajdonképpen mozgósítani kell minden lehetséges erőforrást, és akkor gyorsítani a növekedést. Na most különbség viszont emellett óriási különbség van, hogy 2013-ban gyakorlatilag befagyott a hitelezés. Ugye a 2008-as válság után teljesen befagyott a hitelezés, a bankok nem hiteleztek, nem indult be a gazdaság, nem indultak a beruházások, nem indult a növekedés, tehát ott ez a bizonyos 2,5%-os növekedési hitelprogram, ez egy nagy segítség volt, ez egyszerűen beindította a hitelezést, beindította a beruházásokat, elindult az export. Szóval tulajdonképpen ott ezt tudott használni. Aztán utána én emlékszem, hogy talán 2017-ig ment ez a program, rész egy darabig kibővült, aztán utána csökkent, és aztán utána a Covid miatt újra kellett indítani, de úgy 2017-ben már látszott az, hogy ezzel az a bizonyos kibocsátási rés ez bezárult, sőt már kezdett pozitívba átfordulni, azaz ideje lett volna ebből a programból kiszállni, mondom, meg is történtek ennek az előkészületei, csak aztán a Covid az megbolondított mindent. Tehát itt a különbség, hogy most viszont óriási pénzbőség van a piacon, tehát nem biztos, hogy jók a számaim, de amennyire én tudom, nagyjából ilyen 4000 milliárd forint pihen éjszakánként a jegybankban. Tehát van pénz a piacon, úgyhogy nem az a probléma, hogy pénzhiány van, és most olcsó pénzzel kell elönteni a piacot, és ez látszik is, hogy ugye elindultak mindenféle beruházás ösztönző, meg beruházás támogatási programok, de beruházások nem nagyon jelentek meg. Lettek ezekből a hitelekből mindenféle autók, meg cégautók, meg nem tudom, ez az, de úgy igazán komoly beruházás nem. Tehát volt egy még talán 2 éve készült egy MNB-s felmérés is, meg talán a VOSZ, vagy az MKIK csinált egy felmérést a vállalkozások körében, hogy miben látják a növekedés legnagyobb gátját, és mind a két oldalon a pénzhiány, vagy a pénzhez való jutás nehézsége az valahol a harmadik, negyedik, ötödik helyen volt csak. Tehát nem pénzhiány van most, hanem én megkockáztatnám azt, hogy bizalomhiány. Hogy inkább a változásoktól való félelem az, ami visszatartja a beruházásoktól a vállalkozásokat. Nem tudják egészen pontosan, hogy most esetleg lesz-e valami új adórendszer, vagy változik-e az adó, vagy jön-e valami olyan lépés, ami megnehezíti az ő további fejlődésüket, hogy fog működni a piac. Tehát van egy ilyen félelem, bizalmatlanság, kivárás, úgyhogy inkább ezt kellene figyelembe venni, és ugyanakkor ezek az olcsó pénzek, most a kettős kamatrendszer hátrányairól is beszélhetünk, de...
Az is egy külön adás, igen, tudom.
Az is sokat érne. De inkább azt mondom, hogy egy csomó pénz az így elfüstöl, és költségvetési hiány, tehát a költségvetésre rak nagyon nagy terheket, hiszen ugye ezeket a kedvezményes kamatozású hiteleket valahol a költségvetés állja. Tehát érdemes lenne nagyon megfontolni, hogy a költségvetés mit ad ki, vagy hol ad ilyen kedvezményeket, mert végül is a hiány tudja ezzel növelni, adott esetben indokolatlanul. Nem tudom, hogy vitázunk-e, vagy...
Nem, mert jó, néznek ki a dolgok. Arra vagyok csak kíváncsi esetleg, hogy a monetáris tanács foglalkozott ehhez ilyen ügyekkel, vagy az inkább az a bank apparátusa intéz az elnök, mert a monetáris tanács az a monetáris ügyekbe foglal állást, de ezt majd megkérdezem, miután egy kávé mellett, hogy működik most, mert azért vannak olyan ügyek, amiket az igazgatóság intézete, például az alapítvány ügyeket biztos nem foglalkoztatok. Nem. Tehát azért mondom, hogy vannak olyan témák, amiket most azért nem tudom megbeszélni, mert nem egyikünk se ült ott.
Világos, de akkor hadd mondjak én egy különbözőséget, hogy míg a Magyar Nemzeti Bank növekedési hitelprogramját, majd a növekedési kötvényprogramot azt a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezte. Itt ezt a két konstrukciót, 3%-os hiteleket, ezt a kormány kezdeményezte. Tehát tulajdonképpen ezzel a monetáris politika mozgásterét szűkítette a kormány. Ilyen szempontból.
Másfelől meg, hát, hogy ha akar a kormány gazdaságpolitizálni, akkor csinálja a költségvetésből, és ne a Nemzeti Bankot kérje meg. Vagy a Nemzeti Bank ne jelentkezzen be önként, mert azért azt nem mondtad el, hogy az a jegybank elnök előtte azért egy gazdasági miniszter volt, és én úgy éreztem, hát te dolgoztál vele, én csak újságolvasóként, amikor bekerült miniszterként a bankba, most visszatérünk a kiinduló témádra, hogy ő azért egy darabig még úgy viselkedett, mintha gazdasági miniszter lenne, hát elkezdett az MNB olyan elemzéseket készíteni, versenyképességi jelentés, meg ilyesmi, ami, hát, ha akarom, oda tartozik, de ha akarom,
igen, most Matolcsi Györgyről beszélünk, igen.
Hát az előző, igen. elnökről.
Jó, csak
nagyon nagy a kontraszt, hogy valaki azt mondja, hogy én jegybankelnök vagyok, vagy pedig volt miniszter, aki úgy tesz, mintha még egyébként kormánytag lenne, és beleszól a kormány politikájában. Én úgy látom a jelenlegi elnökön, aki ugye volt miniszter nagyon sokáig, hogy ő most nem nagyon szól bele kormányügyekbe. Sőt, mikor ott adukták a mikrofont, hogy mit szól ahhoz, hogy Nagy Márton szerint 4-5-6, nem tudom hány banknak kell lenni, akkor azt mondta, hogy...
De ha jól emlékszem vele, korábban is az volt a kritika, hogy ő csak a pénzügyminisztériummal foglalkozik, a költségvetés őre, és semmi más nem csinál, míg mondjuk Matolcsi György, az pedig egy széles átfogó gazdaságpolitikát, és talán Matolcsi György azért is kezdett gazdaságpolitikai programokat készíteni, mert hogy ezt nem tette a pénzügyminisztérium.
Más volt a szerepfelfogása, mondjuk inkább így.
Jó.
Hát én inkább azt mondanám, hogy valamikor még hajdanában, még arra emlékszem, hogy volt két nagyon jó gazdaságpolitikai centrum az országban, a pénzügyminisztérium és a jegybank. És ez mind a kettő tényleg kiváló szakemberekkel nagyon profi munkát csináltak. Aztán a pénzügyminisztériumban ez szép lassan, ez úgy elkopott. Feltehetőleg azért, mert a pénzügyminisztériumban nyilván költségvetési okok miatt nem lehetett annyira jól fizetni, a jegybank közben azért tudott jobb fizetéseket ajánlani, tehát inkább mondjuk úgy, hogy oda áramlottak a jobb szakemberek, és akkor egyre inkább a jegybank kezdett egy ilyen tényleg jó gazdasági vagy gazdaságpolitikai műhelyé válni. Én nem rónám föl azt, hogy most versenyképességi, meg mindenféle jelentések készültek, mert azok végül is nem a jegybanki politikát célozzák, hanem azok egy általános gazdaságpolitikai javaslatcsomagot jelentenek, amit megszívlelésre mindenki, aki...
Jó, de azért oktatási miniszter sincsen Magyarországon, azért nem kell az MNB-nek egyetemeket alapítani. Tehát azért, hogyha ezt a továbbviszed ezt a gondolatod, akkor leesünk a térképről. Úgyhogy én szerintem csinálja egy jegybank, amiért fizetik. Az igazán jó, és nagyon nehéz onnan helyre jutni. Tehát jó, de most igazából mi Varga elnök úrról beszéltünk, és nem a Matolcsinak.
Na, és azért akarok a Varga elnök úrral kapcsolatban...
Meg, ami tényleg kicsivel több idő kellene.
Igen. A Varga elnök úrral kapcsolatban viszont szeretném azt kérdezni, hogy hát most helyzet van, ugye mindenki ezzel foglalkozik, hogy választások lesznek, és hogyha kormányváltás lesz, akkor megint előadódhat az a helyzet, ami már nagyon-nagyon régen volt, már is felejtettük, hogy volt ilyen. Utoljára azt hiszem 2010-ben, sőt, hát tudom is, hogy 2010-ben, amikor nem ugyanaz tehát nem az a jegybankelnök, akit az a miniszterelnök jelölt, aki mondjuk a miniszterelnök. Tehát, te kicsit bonyolultan fogalmazta meg a kérdést, és sajnos a korábbiakban voltak ebből problémák, hát azt hiszem, ez Péter, te is tudod a saját bőrödön érzékelni. Tehát, hogy én annak a híve vagyok, hogy ha kormányváltás van, akkor a jegybank maradjon a jegybank. Tehát a jegybank iránti politika az ugyanaz maradjon, mivel független, hát komolyan kéne venni azt a függetlenséget. Ti láttok-e arra bármilyen veszélyt, hogyha a kormányváltás lesz, akkor visszajönnek azok a átkos idők, hogy megint itt a kormány és a jegybank nem egy malomban fog őrölni, és egymással szembe fog menni. Tehát nem lesz az összhang, mert ugye az MNB törvény ugye azt mondja, hogy a jegybank törvény szerint kell a kormány gazdaságpolitikát, illetve nem, hogy is mondja pontosan? Az elsődleges célja az stabilitás elérése és fenntartása veszélyeztetése nélkül támogatja a kormány gazdaságpolitikáját.
Ez csak a harmadik, azt hiszem ez a harmadik.
Ez a harmadik, de hogy ez benne van, hogy igen, egy csomó, még a fenntarthatóság is benne van. Igen. Szóval láttok-e ilyen veszélyt?
Ha említettél engem, hát én voltam az első és egyetlen, akit kipasszíroztak az állásából. Utána is volt rendszeresen, hogy a miniszterelnök faséba volt a jegybankelnök. Többször volt, mint ahogy te mondod, hogy ezt a 2000... Nem, azért emlékszem, amikor az akkori miniszterelnök az akkori jegybankelnököt tekergette. Egyiknek szemére hányta, hogy miért van Cipruson a bankbetétje és ilyesmi. Tehát mindenfajta ügyek voltak. Most nem akarom az elmúlt évtizedeket felidézni.
Hát, mint ahogy a Medgyessy kormány meg nem volt jóba jár a Zsigmonddal. Igen,
ott szóval... voltak. Üzeny, stb. De mindenki kitöltötte azóta, hogy én a 6 évből 3 tudtam kitölteni, de akkor nem voltunk tagja az Európai Uniónak. Tehát ugye most azért van egy-két dolog, egyrészt van egy történelmi tapasztalat.
Te egyébként megbántad ezt a döntésedet? Visszatekintve?
Hát nem az én döntésem volt, hát az, hogy egy kétharmados többségű kormánykoalíció meg akar szabadulni, akkor meg tud szabadulni. Tehát ez nem az én döntésem. Az én döntésem az volt, hogy 6 évig maradok, aztán amikor nem tudtam, ez is egy hosszú történet, nem én döntöttem, hogy elmegyek, hanem ellehetetlenült a
csak azért kérdezem, bocsánat Péter, mert a későbbiekben volt az, hogy úgy próbáltak ellehetetleníteni a jegybankelnököt, hogy a monetáris tanács tagjának a létszámát, ami 11-re kibővítették, beletették, ez azt hiszem a Gyurcsány kormány alatt volt, beletettek egy csomó...
Szerintem annyi időnk embert, most, hogy a múlnak az összes csak, hibáját...
Tehát vannak ilyen praktikák.
Te csak kérdeztél, hogy mi van
igen.
A kormányváltáson.
Na igen, és akkor viszont valószínűleg ez érdekli az embereket.
Teljesen világos, a jegybankelnöknek van egy terminusa. Tehát abból kell kiindulni, semmi más okot most nem tudok idehozni, hogy a politikai fő hatalom megváltozik, a jegybankelnöknek a terminusa tart. A jegybanknak, hát úgy idézted a mondatot, és az elnök úr is elmondta, hogy van egy elsődleges célja, és annak a veszélyeztetése nélkül támogatja a kormány gazdasági politikáját. Azt nem lehet, miért támogatja, aki beírja? Hát, mert annak nincs értelme, hogy ne támogassa, hogy szembe menjen. Pont erről beszéltünk finoman az előbb, hogy az nem egy gazdaságpolitikai centrum, amelyiknek önálló politikája van, az akkor se jó, sehogy se jó. Nem. Tehát támogatja. Ha az elnök úgy gondolja, hogy ezt nem tudja támogatni, akkor láttam már olyat, amikor a Bundesbank elnöke lemondott, amikor Kohl kancellár a kelet-német fizetőeszközt és a nyugat-német fizetőeszközt egy az egyben átváltotta. Most ez egy technikai ügy, gazdaságpolitikai, monetáris-politikai ügy, és akkor pől elment. De ez volt annak idején. Na, szóval csak hogy rövidre fogjuk, a többi az már inkább, az nem nekünk való találgatás, hanem egy politológust hívhatsz be, hogy azok mit fognak mondani.
Én csak hadd mondjak, nem vagyok politológus, se csak közgazdász vagyok, meg újságíró, de hogy Magyar Péterről csak azt lehet látni, hogy Varga Mihályról soha egy rossz szót nem szólt. Tehát ő több kormánytagot már bírált, és hevesen is, és keményen neki ment. Varga Mihályról megmondom őszintén, hogy még nem hallottam semmi. Tehát ilyen szempontból talán a remény, de zárójelbe zárva megmarad. Az viszont érdekes, hogy egy másik témát vegyek elő, hogy itt a plakát kampányban, ami most elindult az elmúlt napokban, láttam egyet, nem tudom, ti láttátok-e, a Magyar Nemzeti Banknak a plakátját, amin az szerepel, hogy a, mindjárt meg tudom, pontosan föl tudom olvasni, tehát, hogy soha nem volt ennyi, igen, soha nem volt ekkora a deviza és aranytartalék Magyarország. Láttátok ezt a plakátot egyébként? Több mint 50 milliárd euró és 110 tonna. Miért pont most?
Ez tulajdonképpen egyfajta bizalomerősítő kifejezés vagy kijelentés lehet. Kétségtelen, hogy nagyon magas, rekordmagas most a jegybanki tartalék, és ezt még ugye kiegészíti az aranytartalék is. Ugye ezt a jegybanki tartalékot, ezt különböző módon lehet meghatározni, hogy az három vagy négyféle ilyen számítási módon, hogy kell, ami alapján a szükséges jegybanki tartalékot meg lehet határozni. Az minden jegybanki vezetésnek a saját döntése, hogy ezeket a formulákat milyen arányban használja. Ez most azt mondom, hogy nagyjából most kétszerese a jegybanki devizatartalék a rövid lejáratú külső adósságnak, ami mindenféleképpen egy ilyen erősen bizalomerősítő dolog. Azt hozzá kell tenni persze, hogy a tartalék tartása az drága dolog, mert ugye az jóval alacsonyabb kamatozású, mint a forintbetétek, de a cserébe ott van egyfajta biztonság. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jó plakát, végül is egy ilyen bizalomerős.
Az időszítés az arra vonatkozott, hogy én most választási kampány kellős közepén látom ezt a plakátot, tehát hogy ha ezt látom mondjuk májusban, amikor már lezajlik ez az őrület, ami most Magyarországot jellemzi, akkor én is valahogy máshogy értékelem ezt.
Talán az lehet, hogy ahogy én látom, bár nem vagyok politikus, és nagyon-nagyon óvakodom is, hogy még a látszatától is, de ahogy látom, most azért van a befektetők körében egy ilyen nagy bizonytalanság, meg várakozás, hogy most akkor hogy fog kinézni a választások után az új felállás, az új kormány, és lehet, hogy ebben az ilyen bizonytalan helyzetben ebben nagyon jó az, hogy azt lehet látni, hogy a Nemzeti Bank viszont akármi történik, az egy stabil oszlop.
Egybevág nagyon a MNB reklámjának a szövege a kormány szövegével. Tegnap is rákérdezett valaki nálam, azt mondtam, hogy nem jogszerűtlen, nem elegáns.
Jó, viszont említetted, hogy kétszer annyi devizatartalék van, mint ami szükség lenne a rövid lejárat. És ugye Péter már írt, folyamatosan ír nekünk egyébként nagyon jó kis cikkeket arról, hogy most mennyire elégséges, meg mennyire a devizatartalék, hogy van, hogy tényleg szükséges ennyi devizatartalék, mint ami most van?
Hát ahogy mondom, megint az a
kérdés. Mert te is elmítetted, hogy ennek a finanszírozása azért nem valami kedvező.
Igen, ugye alapvetően van három ilyen mutató, ami alapján számolgatják a szükséges devizatartalékot. Az egyik, ez az úgynevezett Guidotti, ez azt mondja, hogy a rövid lejáratú adóssággal megegyező mennyiségű kell. Van egy IMFS, ami egy ennél lényegesen bonyolultabb képlet, és akkor van egy ilyen import szabály, hogy három havi importot kell fedeznie. Ennek igazából nálunk sok értelme nincs, mert alapvetően nálunk a gazdaságot a multi cégek vezérlik, és ők meg nem a Nemzeti Banktól szedik össze a devizájukat, tehát ennek igazából olyan sok értelme nincs. Hát most az, hogy kétszerese a rövid lejáratú adósságnak a tartalék, az nem biztos, hogy szükséges ez. Nyilván a monetáris tanács, vagy egy banki elnök azt tudja, hogy az ő pozíciójukat mennyibe teszi komfortosabbá az, hogy egy ilyen elég komoly tartalékon ülnek, de kifelé a piacoknak, a külföldi befektetőknek, a hitelminősítőknek ez mindenképpen egy erősítő üzenet.
Záró kérdés, mert lassan az egy óránk végére élünk. Záró kérdésnek kaptok egy nagyon, nagyon laza kérdést, hogy szerintetek, idézőjelben laza, a mostani háborús helyzet az mennyiben befolyásolhatja itt a magyar gazdaságnak a helyzetét, vagy a nem tudom, hogy értékelitek. Tehát ti mennyire számítotok arra, hogy ez egy eszkalálódik az egész, vagy amilyen gyorsan Trump ezt elkezdte, ez gyorsan le is zárja. Ez lenne talán a legjobb megoldás, azt hiszem, az egész világgazdaság számára, de lehet, hogy nektek más véleményetek van erről.
Ugye ezt a Trump elnöknek a működését azzal a takóval szokták igen, kifejezni, hogy chickens out, szóval ő nagyon igen. gyorsan
Trump
gyorsan
always tud, chickens out, igen.
Nagyon gyorsan tud koncepciót váltani. Ugye én optimista vagyok, hogy az háború ez hamar be fog fejeződni. Az orosz-ukránnál nem vagyok olyan biztos, de ezt remélem, hogy hamarabb be fog fejeződni. Igazából ennek ilyen, ahogy én látom a magyar gazdaságra, ennek az iráni háborúnak inkább közvetett hatásai vannak, mert egy ilyen általános risk-off viselkedés jelenik meg, tehát igazából a kockázatosabb piacokról kimenekítik az eszközöket, és mennek a biztosabb piacra. Ez ugye látszik most a tőzsdénken is, látszik az állampapírpiacon is, látszik az árfolyamon is. Én remélem, hogy ez meg fog oldani. Amúgy amennyire én tudom, az olajat mi nem a Hormuzi szoroson keresztül kapjuk, tehát ilyen értelemben nem veszélyeztet minket. Jobban, mint amennyire már úgy is benne vagyunk a slamasztikában. Én azt gondolom, hogy valamennyire nyilván befolyásol, remélhetőleg nem hosszú távon.
Hát háborút könnyebb elkezdeni, mint befejezni, azért ez egy tanulság mindig a történelemből. Ráadásul a két döntéshozónak, mind a kettőnek súlyos otthoni problémái vannak, mind az amerikai elnöknek, akinek a népszerűsége már hullik lefele, megy lefele egyre délebre, és hát az izraeli elnöknek is van elég problémája, úgyhogy ilyenkor van azért olyan is, hogy a külső sikereket keresgél, mert otthon gond van. Ami az elemzést illeti, az ha minden igaz, hát most nézek rád, az holnap fog megjelenni, amit én írtam.
Pénteken. Most pénteken. Hát attól függ, mert hogy most élőadásban vagyunk, viszont a Trend FM-en, ha akik hallgatnak, ő nekik lehet, hogy a következő nap fog megjelenni.
Szóval minden esetre, hogy én ezt tegnap megírtam, hogy akkor mit gondolok. Ugye egyik azért az olajárhatás, mert mi nem onnan vesszük, de hát ha az olajár megemelkedik a világpiacon, akkor megemelkedik azért máshol is. A gáz az különösen kellemetlen, mert az ugye az volatilis, de azért ez a forint gyengülés, ami az beütött, az ugye rögtön mutatja, amit ugye mondtál, hogy hát a kockázatos valutáknál ilyenkor van egy kis izgalom, és akkor elmennek a kevésbé kockázatos felé. Na most ez nem tesz jót a magyar inflációs folyamatnak, ami most éppen egy kicsit csillapodóban van, de ha gyengül a forint. Szóval nyilván a háború mindig rossz, ránk nézve is rossz, de ha ki van téve, egy kockázatos helyzetben van egy ország, és úgy említetted, hogy a bóvlitól éppen csak kicsit feljebb vagyunk, akkor nekünk semmi se jó. A legjobb volna egy nyugodt, kiszámítható pálya, amikor lehet stabilizálni a gazdaságot. Hát én nagyon remélem, de csak remélem, ez nem jóslat és előrejelzés, hogy hát a következő években ezt államháztartási hiánya valamit kezdeni kell, a államháztartás szerkezetével kezdeni kell, az ország gazdasági szerkezetével kezdeni kell, iparpolitikával kezdeni kell, mert ez így nem maradhat. Békés nyugalom kellene, és néhány év kemény munka, hogy utána ne bóvliba kerüljünk vissza, hanem legalább a csehek hátához már közelebb kerüljünk a síkfutásban. Most nem a osztrákot mondom, hanem a cseheket, lengyeleket.
Ez egy nagyon jó végszó, szerintem azzal, azt hiszem, ebben megállapodhatunk. Köszönöm szépen, hogy a vendégeim voltatok. Bot Péter Ákos volt jegybankelnököt, és Plesinger Gyula volt monetáris tanácstagot, a Magyar Közgazdaságtárság elnökét, és a Magyar Közgazdaságtárság tagja, ugye Bot Péter Ákos is.
Sőt, tehát alelnöke.
Pláne akkor alelnökét hallották az elmúlt egy órában. Köszönöm a figyelmüket, önök a Klasszis Klub Live 6. évfolyamának 93. adását látták, és hallhatják is a Trend FM-en. Arra biztatom önöket, hogy ha még nem tették, akkor mindenféleképpen iratkozzanak fel a Klasszis Média YouTube csatornájára, a viszont hallásra.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.